Legnemesebb asszony, mondta a törpe. A legalázatosabb hívet tegnap nem jelent meg előtted, hogy a fölvetődőt és folyamatban levőt megveszélje veled, mert tegnap előtt itt voltam, amit mindjárt emlékezni fogsz, ha eszedbe juttatom, és csak a szent buzgóság, melyel magad is részt veszel ez ügyben, mutatja nagyobbnak távolmaradásom idejét. Ez csupán azért történt, mert a kamarási tisztemmel járó elfoglaltságok túlságosan igénybe vettek, annélkül, hogy gondolataimat akár csak átmenetileg is elvonták volna az ügytől, mely néked, tehát nekem is, olyannyira szíveden fekszik, és ozárszifot az új ispánt illeti. Fő ruhatárosi teendőim, ezt nem hibáztathatod, kedvesek és drágák nekem. Szívemhez nőttek, mint minden kötelesség és teher, ami kezdetben csupán ennyi volt, és azután idővel mindinkább szívbéli hajlandóságunk tárgya lesz. Így az az ügy és komoly tennivaló is, amely miatt alázatos szolgádnak nem egyszer volt szerencséje veled tanácskozhatni. Hogyan is ne zárnék örökre szívembe olyan gondot, amely alkalmat ad rá, hogy veled, úrnő, naponként, vagy csak nem naponként szót válthassak, híva vagy hívatlan. És hogyan is lehetne, hogy a hálát e magasztos élvezetért át ne vigyem gondom tárgyára is, s őt is szívembe ne zárnám, már csak azért is, amiért megadatott neki, hogy gondot tárgyává emelkedhessék. Nem is lehet ez másként. És szerencsére szolgád elmondhatja, hogy e tárgyra, azaz a kérdése személyre sohasem gondolt másként, csak mint olyanra, aki méltó rá, hogy megemlékezzél róla. Sérelem és igazságtalanság duduval szemben azt hinni róla, hogy az öltözőszoba szép szolgálata akár csak egy órára is elvonhatja attól, hogy titkon azt az ügyet fontolgassa és ápolja, amelyben asszonya részt venni engedi. Mert emlékezzünk meg az egyikről, és ne feledkezzünk meg a másikról. Ez volt mindig az én jelmondatom, földi és isteni dolgokban egyaránt. Nagyisten Amun, nagyobb már nem is lehetne. De azért megtagadnánk a tiszteletet és táplálékot az ország más isteneitől. Sőt, olyanoktól, akik csak nem az azonosságig rokonok vele, és megnevezték magukat előtte, mint például Atum Rehorachte, az alsó egyiptomi omban. Már amikor legutóbb abban a kegyben részesültem, hogy fenséged előtt beszélhettem, próbáltam kifejezni, jól lehet, mi csak ügyetlenül és félre sikerülten, milyen nagy, bölcs és nyájas Isten ez, mennyi találmányt dicséri, például az óra és az évek idő mutatója, amely nélkül állatokhoz lennénk hasonlók. Ifjú koromtól kezdve kérdem halkan magamban, és újabban már hangosan kérdem, hogyan vehetné rossz néven Amun az ő kápolnájában, ha ennek az oly fölséges lénynek, kinek nevével a magáét egyesítette, nyájas és nagyvonalú gondolatait szívünkbe fogadjuk. Vajon Beknehons őszentsége nem első profétája mind az egyiknek, mind a másiknak? Ha úrnőm a csengő-bongó dobot veri Amun előtt, ágyasaként a szép ünnepen, akkor többé nem Mut a neve, mint hétköznapokon, hanem Háthor, aki Atumré szarvas és korongos szent házas testvére, és nem Amuné. Ezt mérlegelve, leghűségesebb szolgát sohasem szűnt meg ezt a szívügyet ápolni és közeledni a virágzó ifjúhoz, Ázsia sarjához, aki ifjú ispánná és gondott tárgyává emelkedett közöttünk, hogy kifürkészze őt, és ezúttal jobban és találóbban beszélhessen róla előtted, mint amennyire a legutóbbi alkalommal minden fáradozása ellenére sikerült. Mindenben elragadónak találtam addig a határig, amelyet a természet rendje von egy magamfajta férfiú tetszése elé. Másként áll a dolga fehér néppel a tetőkön és a falakon, de úgy láttam, hogy a mi barátunknak nem sok, vagy éppen semmi kifogása sem lenne megnyilazásuk ellen, és e tekintetben úgy látszik, semmi ok sincs a fegyverek megfordítására. Mert olyasmit hallottam tőle, hogy csak egy valakinek van joga ránézni és őt szemügyre venni, és eközben szemének boltja alól éj sötéten nézett rám, előbb tág és csillogó, azután pedig fátyolosan ravasz pillantással a maga érdekes módján. Noha ebben a megjegyzésben útmutatást lehet találni arra nézve, miként gondol rád, mégsem elégettem meg ennyivel. És miután megszoktam, hogy az embereket hozzád való viszonylatukban becsüljem és ítéljem meg, a beszélgetést az asszonyi bájra tereltem, és férfiasan föltettem a kérdést, kit tart a legszebbnek, akivel valaha találkozott. Mut em enet, a mi úrnőnk, mondotta, a legszebb itt és messze földön, mert hetet-hét országban nem lehet találni bájosabbat. És eközben orcáját atum pirosság öntötte el, melyet csak ahhoz hasonlíthatok, amely e percben a tiédet színesíti, hízelget magamnak azzal, hogy örömödben alázatos hívednek fürge eszűségén ebben a szívügyben. Mert nem értem be ennyivel, hanem még arra a kívánságodra is gondoltam, mielőtt még kimondtad volna, hogy az új ispán gyakrabban tegye tiszteletét előtted, és állja meg vizsgádat, hogy rájöjj a varázsra, és kifürkézd szájának titkát, amire én természetemnél fogva hivatlannak érzem magam. Nyomatékosan intettem őt, és bátorítottam tétovaságában, hogy közeledjék hozzád, ó asszonyom, minél szorgalmasabban, annál jobb, és csókolja meg előtted szájával a földet, amely tűrni fogja a csókot. Erre elnémult. De az atum pirosság, amely közben már eltűnt arcáról, gyorsan felszökött ismét, és ezt aggodalma jeléül vettem, hogy elárulja magát neked, és kiszolgáltatja titkát. Mindemellett meggyőződtem róla, hogy intésemet követni fogja. Noha mellékes milyen eszközökkel, ebben a házban fölében nőtt, és az élen áll, de éveim és hivataloskodásom ideje szerint én vagyok az idősebb, és bátran és nyíltan beszélek az efféle ifjúval, mint ahhoz az egyenes férfiúhoz illik, aki vagyok, és aki ekként asszonyom kegyeibe ajánlja magát. Ezzel Dudu csutak karocskáját válból földfelé lógatva rendkívül illedelmesen meghajtotta magát, megfordult, peckes léptekkel Józsefhez ment, és ezekkel a szavakkal üdvözölte: mély tiszteletem, ó házunk szája. No, Dudu, felelt József, ide jössz hát hozzám, és becses tiszteletedet hozod. Hogy lehet ez? Hát nemrég még nem akartál velem enni, és szóban és tedben kimutattad, hogy nem vagy irántam különösen kegyes. Kegyes? Kérdezte Cezet férje hátra szegett fejjel. Mindig kegyesebb voltam hozzád, mint sokan, akik 7 éven át nagyon kegyesnek mutatták magukat, csak hogy én nem fitogtattam annyira. Zárkózott, meggondolt férfiú vagyok, aki barátságával és odaadásával nem akaszkodik rögtön mindenkinek a nyakába a szép szemért, hanem vizsgálódva a háttérben marad, és legalább 7 évig érleli bizalmát. De ha aztán megérett, akkor vakon lehet bízni hűségemben, és próbára teheti a próbára tett. Nagyon szép, felelte József. Örülök, hogy megnyertem hajlandóságodat anélkül, hogy nagy költségekbe vertem volna magam. Verted vagy nem? Válaszolta a kicsike elfojtott bosszúsággal. Ezentúl minden esetre építhetsz szolgálatkészségemre, amely elsősorban az isteneknek szól, kik láthatóan veled vannak. Én jámbor ember vagyok, aki tiszteli az istenek pártállását, és kinek-kinek erényét szerencséje szerint becsüli. Az istenek kegye meggyőző. Ki volna olyan nyakas, hogy saját véleményét tartósan elleneszegezze? Dudu nem oly ostoba és korlátolt, és ezért vagyok tetőtől talpig a tiéd. Ezt szívesen hallom, mondta József, és gratulálok okosságodhoz. Ezek után azonban utunkra engedjük egymást, mert hi a munka. Úgy látom, makacskodott Dudu, hogy az ifjú ispán úr még nem tudja teljes értéke és jelentősége szerint becsülni nyilatkozatomat, amely ajánlatszámba vehető. Különben nem akarnál továbbállni munkádra, mielőtt ajánlatom értelmét és fontosságát megmérlegelted volna, és tudomást szereztél volna az előnyökről, amelyeket nyújt neked. Mert bízhatsz bennem, és hűségem és fortélyom mindenben szolgálatodra áll. A gazdálkodás dolgaiban épp úgy, mint személyed és boldogságod tekintetében, és építhetsz a világ fit Dudu alapos tapasztalataira a hátsó utak járásában. Épp úgy, mint a kémlelés, a titkos kihallgatás, a követség, a pletykahordás és a magasabb hírszolgálat minden csínya bínyában, nem is szólva hallgatagságáról, amilyen nemes és törhetetlen nincs még egy a földön. Remélem, hogy szemed kezd már megnyílni ajánlatom jelentőségét illetően. Sohasem volt vak ez irányban, biztosította József. Alaposan félre értesz, ha azt hiszed, hogy nem ismerem föl barátságod rendkívüli súlyát. Szavaid megnyugtatnak, mondta a törpe. De annál kevésbé a hang, amelyen előadod őket. Ha fülem nem csal, bizonyos merevséget hallok ki belőle, és olyan tartózkodást, amely szememben inkább az elmúlt időkhöz illik, amelynek nincs többé helye közted és köztem, mert én a magam részéről teljesen lemondtam róla. A te részedről is fáj, mint sértő igazságtalanság, mert neked éppen annyi időd volt, hogy megérlelje bizalmadat irántam, mint amennyi az enyém megnövegetésére adatot, azaz 7 esztendő. Bizalom ellenében. Látom, nekem még hozzá kell adnom, és még mélyebben vonnom téged a magaméba, hogy te is befogadja tiédbe félretéve ridegségedet. Tudd meg hát, Ozárszif, mondta, és tompította hangját, elhatározásom, hogy szeresselek, és testtel, lélekkel szolgálatodra álljak, nem csupán Isten félelemből ered. Emellett, hogy őszinte legyek, döntő mértékben egy földi, bárha az istenekhez nagyon közel álló személy kívánsága és utasítása is latba esett, s hunyorogva elhallgatott. József nem tudta elfolytani a kérdést. Ugyan kié? Kérdezel? Felelte Dudu. Na jó. Éppen feleletemmel vonlak legbenső bizalmamba, hogy viszonozzad azt. Lábújhegyre állt, kezecskéjét szájához emelte, és így suttogott. Az úrnőjé! Az úrnőjé! Mondta József túlságos gyorsan, és épp oly halkan, s lehajolt az ágaskodóhoz. Sajnos így volt. A törpe tudta, milyen szót kell kimondania, hogy társában heves kíváncsiságot keltsen a társalgás iránt. József szíve, amelyet odahaza Jákob már rég a halál biztonságában hitt, amely azonban itt Egyiptom országában tovább járta útját, kitéve az életveszedelmeinek, elakadt kebelében, néma önfeledtségben állt egy pillanatig, hogy aztán a szív ősrégi szokása szerint annál gyorsabb ütemben pótolja, amit polasztott. József különben nyomban ismét fölegyenesedett, és ezt parancsolta. Vedd el a kezed a szádról. Beszélj halkan, de a tenyeredet erezd le. Ezt mondotta, hogy senki se lássa, hogy titkai vannak a házas törpével. Nem bánta, hadd legyenek, de irtózott a titok külső kifejezésétől. Dudu engedelmeskedett. Mut. Igen. Mut. Az úrnő, erősítette meg, az első és igazi. Magához hivatott érdekedben és ezeket a szavakat mondta. Elöljáró úr, bocsáss meg, Mondkáv, Istenné válása óta te vagy itt az elöljáró, és te költöztél a bizalmas külön helyiségbe, mint hogy én ezután is csak méltóságosan korlátozott értelemben vagyok. Az úrnő szép hízelgéssel mégis így szólt hozzám. Elöljáró úr, mondta, visszatérve az ifjú Ozárszifra, a ház új ispánjára, akiről már nem egyszer cseréltünk gondolatokat, úgy látom itt a pillanat, hogy a férfiúi ridegségedet és vizsgálódó tartózkodásodat, amelyet több éven át, mint egy hét esztendeje lehet már, álltál vele szemben, most végre félretedd, és elszánd magad szolgálatára, amit szíved mélyen már régóta megkívánsz tenni. Megmérlegeltem az aggodalmakat, amelyeket hébe-hóba szükségesnek láttál elém tárni szüntelen növekedése ellen a házban, de most már végérvényesen elvetettem őket az ifjú nyilvánvaló erényei miatt. És annál szívesebben és könnyebben, mivel kifogásaidat idők folyamán magad is egyre tétovábban és lanyhábban adtad elő, és alig tudtad és akartad már titkolni, hogy a szeretet régóta kezd kihajtani kebeledben iránta. Ezentúl, így akarom, ne tégy magadon erőszakot, hanem szolgáld őt hű és hajlandó szívvel, ez nekem, az úrnőnek is szívügyem. Mert hogy a ház legjobb szolgái őszintén hajoljanak egymás felé, és a ház javára szövetséget kössenek, az mindennél jobban szívemen fekszik. Kös hát, Dudu, ilyen szövetséget az ifjú ispánnal, és mint tapasztalt férfiú légy ifjúságának támasza, tanácsadója, követe és útmutatója, ez szívügyem. Mert ő okos ugyan, és az istenek többnyire szerencsét adnak általa mindenhez, amit tesz. De egyben másban éppen ifjúsága akadály és veszedelem. Hogy előbb a veszedelemről szóljunk. Ifjúságához tetemes szépség járul, mely szabályos termetében, valamint fátyolos szemében és teltformájú szájában egyként megnyilvánul, úgyhogy ha két országot megjárnánk, sem akadnánk hasonlóan jó külsejű ifjúra. Azt parancsolom neked, hogy személyeddel fedezd őt a tűrhetetlen kíváncsiság ellen, és ha a városban jár, szükség esetén íjászok védő csapatát ad melléje, mely a tolakodó haigálást a tetőkről és falakról nyílzáporral viszonozza megmentésére. De hogy mindjárt ezután az akadályra térjünk, úgy látszik ifjúsága némely tekintetben túlságosan félénké és bátortalanná teszi, és ennél fogva megbízásodat arra is ki akarom terjeszteni, hogy légy segítségére, kis hitűségének leküzdésében. Például túlságosan ritkán, jóformán sohasem mer elém úrnője elé lépni, s velem elbeszélgetni a fölvetődő és folyamatban levő megvitatására. Ezt nem szívesen látom, mert egyáltalán nem vagyok olyan, mint férjem Petepré, aki elfből semmit sem vállal magára, hanem úrnőként szívesen részt veszek a gazdaság ügyeiben, és mindig panaszkodtam, hogy Montcalva, megistenült ispán, hamis tiszteletből vagy uralomvágyból teljesen kizárt belőlük. Ezen a téren némileg kedvezőbb helyzetet vártam a főhivatalban beállt változástól, de eleddig ebben a reményemben csalódottnak látom magam, és megparancsolom barátom, hogy légy tapintatos közvetítő köztem és az ifjú ispán között, és vedd őt rá, küzdje le ifjúi félénkségét, és gyakrabban közeledjék hozzám ennek és amannak megbeszélésére. És éppen ezt tekintsd fő céljául a szövetségnek, amelyet vele kötsz, mint hogy én Mut-em-enet szövetséget kötök veled. Mert miatta elkötelezlek téged, és ezt hármas szövetségnek is lehetne nevezni közted, köztem és közötte. Ezek azok a szavak, fejezte be Dudu, amelyekkel az úrnő hozzám szólt, és amelyeknek ismétlésével ifjú ispán legbensőbb bizalmamba vonlak, hogy te is viszonozd azt. Mert most nyilván jobban megérted, mit jelent ajánlatom, amely szerint vakon szolgálatodra állok, és kész vagyok hármas szövetségünk értelmében minden titkos hátsó utat megjárni, kedvedért. Na jó, 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 felelte József halkan, és erőltetett nyugalommal. Meghallgattalak, ékszerládák elöljárója, tiszteletből az úrnő iránt, aki általad szólt, legalábbis így kell hinnem. És tiszteletből irántad, kitanult világfi iránt is, mert nem volna illendő elmaradnom mögötted, simaságban és higgadságban. Látod, nem nagyon hiszek benne, hogy te a jövőben kegyes hajlandóságú leszel irántam. Nyíltan megvalva, mesterkedésnek és ravasz ámításnak tartom neved rossz néven. És én sem szeretlek, barátom, mértéktelenül nem vett föl a rajongás személyed iránt, sőt, mondhatnám, inkább ellenszenves vagy nekem. De meg akarom mutatni, hogy érzéseimnek nem vagyok kevésbé világfigura, mint te, és hideg ésszel tudom kormányozni őket. Magamfajta ember nem járhat mindig egyenes úton, néha-néha a görbétől sem szabad félnie. És nem csak a jámborak lehetnek a magamféle barátai, hanem furfangos kémeket és besúgókat is nagyvilági hidegséggel ki kell használnia. Ezért óvakodom tőle, hogy elutasítsam ajánlatodat, Dudu mester, és készségesen elkötelezlek és szolgálatomba fogadlak. Na, szövetségről ne beszéljünk. A szó nincs ínyemre közted és köztem, még ha az úrnőt is belé kell értenünk. De amit ki tudsz kémlelni a házban és városban, azt kémlel csak mindig ki, majd megpróbálom hasznát venni. Ha bízol hűségemben, válaszolta a nyomorék, akkor mindegy nekem, hogy külszínnek vagy szívből jövőnek tartod. Nem kell, hogy a világ szeressen. Szeret odahaza feleségem Cezett, és két sikerült gyermekem, Ezezi és Ebebi. De a nagyságos úrnő szívügyemmé tette, hogy szövetséget kössek veled, és ifjúságodban támaszod, tanácsadót követed, és útmutatód legyek. Ahhoz a magam részéről ragaszkodom, és meg leszek elégedve, ha építesz rám, akár szívből, akár világi számításból. Ne felejtsd el, amit az úrnő kívánságáról besúgtam neked, hogy szeretné, ha a ház ügyeibe bizalmasabban beavatnád, mint Montcalv, és gyakrabban elbeszélgetnél vele. Van valami üzeneted erre, amivel visszaküldhetnél? Egyelőre sem. Felelte József. Elégedj meg annyival, hogy átadtad a magadét, és bízd rám, hogy számot vessek vele. Ahogy akarod, de még kiegészíthetem hűséges besúgásomat, mondta a törpe. Mert az úrnőtől olyasmit hallottam, mintha ma alkonyatkor szép kedélyének megnyugtatására kertben óhajtana sétálni és fölsétálni a dombra a csöndes kerti házba, hogy ott gondolatainak találkát adjon. Akinek beszélni valója lenne vele, és előadni való kérése és híre, az hasznára fordíthatja a nem mindennapi kegyet, s ugyancsak a szellős házikóban jelentkezhet kihallgatásra.